kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Jól haladnak a tárgyalások a szerbiai kőolajipari vállalat orosz többségi tulajdonosa és a MOL magyar olajipari vállalat között, és a megbeszélések május 16-a körül lezárulhatnak, jelentette ki Dubravka Djedovic Handanovic, szerb energiaügyi miniszter. Az Egyesült Államok 2025. októberében vezetett be szankciókat a NISZ ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A MOL csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazprom Neftel egy kötelező érvényű keret megállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NISZ 56,15%-os részesedését. A MOL emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek Nemzeti Olajvállalatával, az ADNOC-kal is, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NISZ-be. Az Európai Unió 8 milliárd forint visszanemtérítendő támogatást nyújt a Debrecen-Mátészalka közötti vasútvonal felújításának és villamosításának tervezésére, tájékoztatta az Építési és Közlekedési Minisztérium az MT-t. A korszerűsítés célja a menetidők és a környezetszennyezés csökkentése, a megbízhatóság és az utazási komfort növelése. Átadja az államnak valamennyi cégében birtokolt tulajdon részét Balási Gyula, jelentette be a Kontroll.hu-nak adott interjújában. Az üzletember cégeinél 2025-ben 70 milliárd forintot költött a kormány kommunikációra. A lépést azzal indokolta, itt akar élni, nem akar elmenekülni külföldre, a cégek tevékenységei pedig túlmutatnak a piaci kommunikáción, ezek legjobb helye az államháztartásban van. Magyar Péter reagálásként korábbi szavaira emlékeztetett, miszerint a rendszer sokkal gyorsabban összeomolhat, mint azt sokan gondolnák. Radnai Márka Tisza alelnöke pedig azt írta, ezt a pénzt a magyar emberek fizették ki, semmi sem lesz elfelejtve. A vagyonkimentési ügynek része Balási Gyula Lancs cégcsoportja is, közölt a rendőrség a Facebook oldalán. Pénzösszegeket foglaltak le az ügyletek vizsgálata során. Magyar Péter arra szólította fel a minisztériumi vezetőket, hogy a Tisza kormány megalakulásáig semmilyen új kötelezettséget ne vállaljanak, és csak a normál működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. Ellenkező esetben nem csak politikai felelősséget kell vállalniuk, fogalmazott a Facebookon a leendő miniszterelnök. Az MT beszámolója szerint azt írta, a pártja birtokába jutott kormányhatározat alapján a leköszönő Orbán kormány teljesen kifosztaná a kasszát. A cél már nem csak a leszerződött, de még ki nem fizetett pénzek elköltése, hanem új kötelezettségek vállalása minél nagyobb összegben, tette hozzá. Közölte, a Tisza párt tudomására jutott az is, hogy a kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya még az újabb pénzórás nélkül is a GDP 6,8%-ára emelkedne. Hangsúlyozta, hogy ez jóval meghaladja a 3,9%-os hivatalos hiánycélt, de még a később 5%-ra megemelt kormányzati hiányprognózist is, a távirati iroda beszámolója szerint. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem igaz Magyar Péter leendő miniszterelnök azon állítása, miszerint a Fidesz-KDNP kormány új kötelezettségvállalásokat tett volna. Gulyás Gergely hangsúlyozta, a kabinet kizárólag a költségvetésben szereplő, a választás előtt meghozott döntések kifizetését tette lehetővé, és a választások másnapján kifejezetten megtiltotta új kötelezettségek vállalását. Pósai Mihály akadémikust választotta a Magyar Tudományos Akadémia elnökévé az intézmény 200. közgyűlése. Kutatói tevékenysége elsősorban a környezeti ásványtan két meglehetősen különböző területére terjed ki, a biogén mágneses ásványok képződését vizsgálja, illetve az egyedi légköri aeroszol részecskék tulajdonságait tanulmányozza. Egyedi részecskéket vizsgálva hozzájárult a légköri aeroszol éghajlati hatásainak alaposabb megértéséhez. Csak nem 200 tudományos közleményet tanulmánya jelent meg. Megbukott Romániában az Ilia Bolajan vezette Európa barát koalíciós kormánya kétkamarás parlament együttes ülésén rendezett bizalmi szavazáson. Nikus Ordon államfő még korábban úgy nyilatkozott, nem fog olyan kormányfőjelöltet kinevezni, aki a szélső jobboldali románok egyesüléséért szövetség részvételével vagy parlamenti támogatásával akar kormányt alakítani, és a maga részéről azon lesz, hogy Romániát továbbra is nyugati elkötelezettségű kormány vezesse. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök éjféltől tűzszünetet jelentett be, miután Oroszország is így tett péntekre és szombatra vonatkozóan. Moszkva viszont tömeges válasz rakétacsapást mér Kijev központjára, ha Ukrajna megkísérli meghiúsítani május 9-én a győzelem napján megtartandó ünnepségeket, közölt előzőleg az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint humanitárius okokból eddig tartózkodtak az ilyen lépésektől. Végül az időjárásról, derült lesz az ég a folytatásban is, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, sokfelé élénk széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-11, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
XVIII. tavasz köszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életet.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az új ember május 3-ai száma. A tartalomból. Töretlen a hitben. Balog Margit történész Mindszenti József bíborosról. A választások után Székely János püspök gondolatai. Pásztorként nem lehetek a háború pártján. 14. Leó pápa megerősítette, hogy első küldetése az evangélium hirdetése. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keresse minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19 per A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Lóci Tamás, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnöke a családi élet és a hivatás ébresztés iskolai kereteinek lehetőségeiről beszél.
Azért jó a már a sok év, ennyi év, már nem fiatal egyébként, hogy azért mégiscsak beugranak olyan kezdeményezések, vagy olyan jó kis akciók, amelyeket tényleg úgy hozott elém az élet a különböző helyszíneken, különböző intézményekben, és amelyek mind kapcsolódtak a hitoktatáshoz, és mind valahogy egyébként a papi és a családi hivatások ébresztőjében segítséget tudott nyújtani. Kicsit több lesz a papi és szerzetes hivatások ébresztésében beugrott lehetőségek száma, ezt nézzétek el nekem, de arra is határozottan emlékszem, hogy a családdal kapcsolatosan is voltak ilyenek, és ha már itt tartunk, akkor hadd kezdjem ezzel, hogy egy olyan 8-10 éve, tehát szintén a miskolci éveimnek úgy a közepén vált nagyon tudatossá az, akkor jött be először ilyen nagyon erőteljesen ez a gender ideológiának a negatív hozadékai hozzánk ide Magyarországra, és jelent meg úgy napi szinten, hogy éreztem már akkor igazgatóként, meg hittantanárként, hogy erre valahogy reagálni kell. És akkor egy pár évvel később pedig láttam azt, ez nem is annyira régen történt, talán 2 éve, hogy igazgató kollégák, meg hitoktató kollégák zavarban vannak, főleg az állami törvénykezés után, hogy kit engedhetnek be egy iskolába, és kit nem, hiszen ugye ezt eléggé behatárolta az állam a szexuális nevelésre, hogy tudjuk, hogy bizonyos védelmi okokból bizonyos szervezeteket nem látnak szívesen semmilyen iskolában. És akkor éreztem azt, hogy ez egy olyan szorító helyzet, amiben valamit tényleg tudnék segíteni, és akkor gyorsan ráírtam a volt védőnőmre, és még 2 másik jászberényi ismerősömre, és megkértem őket abban, hogy segítsenek összegyűjteni azokat a szervezeteket és programokat, akik, vagy amik a családi életre való nevelésben teljesen megfelelnek a katolikus egyház tanításának, és pozitívak a gyümölcsei a munkájuknak. És akkor erről készült is egyébként egy előadás, az talán fönn is van az interneten, nem tudom, fogalmam sincs. A családi életre való nevelés az egyházi intézményekben talán ilyesmi címmel lehet. És akkor egy ilyen 8-10 program, meg szervezet neve fölmerült. Most én ezeket emlékezetből fogom tudni csak felidézni bizonyosakat, de ha már egyszer az ugrott be először, hogy a családi életre, családi szerepekre nevelés, akkor talán ezzel kezdeném. Az biztos, hogy az ford ki számunkra ott a gimnáziumban, hogy a számunkra kisgimnazisták, akik az 5. és 8. közötti évfolyamot jelentik mindenhol, azok számára nagyon hasznosnak éreztük a ciklussót, illetve az akkor Teen Star-nak nevezett, most már titkos küldetés néven látom, írt kezdeményezést. Ugye azért van az a 2 szom, az egyik a lányoknak, a másik a fiúknak van kitalálva, és ha ezekre rákerestek, akkor... Egyébként ebben az előadásban az elérhetőségeket is megadtam, annak idején egy pár évvel ezelőtt direkt azért az összes katolikus iskola igazgatójának, hogy ne a nulláról kezdjék, ha ezeket meg akarják hívni. És hogy lelki napra simán meghívhatók, és nagyon hasznosak. És ők különösen az 5.-6. korosztály, ugye jól mondom, az ő korosztályuknak volt nagyon hasznos, akiket nagyon megragadott a, tehát hogy az ő nyelvezetükön, az ő időszakukban, azért höbegek, habogok kicsit ezekről, mert engem nem nagyon engedtek be ezekre a rendezvényekre, tehát nyilván mi zavaró tényező lettem volna pláne igazgatóként, de úgy is, hogy idősebb, meg hogy esetleg fiú, ha lányok közébe menni. Úgyhogy az utólagos beszámolókból hallottam erről sok tekintetben, meg fényképeket láttam, és azon az előadáson egyébként ilyen visszajelzésekből is anonim módon megosztottam 1-2 diák visszajelzést, akik nagyon pozitívan nyilatkoztak arról, hogy milyen jó volt ez a megközelítés számukra, a testükben végbevenő folyamatok jobb megértésére, amivel szemben egy kamaszkorban lévő lány meg fiú az nyilván valahol úgy érzi magát, hogy egyedül van ebbe a kihívásba, és azzal, hogy tulajdonképpen ilyen terepasztalszerűen eljátszották az egyes szerveknek a működését, meg voltak rá a figurák, a bábok, a plüss dolgok, azzal sokkal jobban el tudták fogadni a saját testükben végbevenő folyamatokat, pozitívként tudtak tekinteni a nemiségük kialakulására, egyre erőteljesebb kialakulására, és ajándékként tudták megélni. És erre épül nagyon jól rá az inkább 9.-10. hasznos testünk teológiája, a testeus csoport. Ugye őket Szent II. János Pál pápa egyik enciklikája hívta életre, van ilyen testünk teológiája, és annak nyomán az egész világon ilyen szervezetek alakultak, akik rájöttek, hogy módszertanilag ez az enciklika sokat tud segíteni a szexuális nevelésnek a katolikus olvasatában. És amikor ők is lejöttek hozzánk az iskolába, most bocsánat, hogy így sarkítok a dolgot, de jöttek ki a teremből olyan plázacica lányok, némelyik a gimnáziumból, akiből, bocsánat, félre a sztereotípiákat, de nem sokat néztem ki addig, és azt mondták, hogy végre valaki, aki úgy tudta megközelíteni az egész nemiséget, szexualitást, hogy most már értem, tudok vele azonosulni, ajándékként látom. Mert azt, hogy mit nem szabad az Isten meg az egyház szerint, azt unásig tudják. Arra nincs szükségük arra meghívni valakit, hogy ezt újra elmondja, hogy mit nem szabad. Tehát ezt teljesen tisztában vannak vele. de hogy miért az egész, na ezzel vannak inkább gondok, és én ebben nagyon hasznosnak találtam ezt a közösséget. Azon kívül még közben beugrott ugye a CSÉN, a családi életre nevelés, amely több iskolánk ugye pedagógiai programjába is beemelt, Sárospatak jut eszembe most hirtelen, a Szent Erzsébet iskola. És hát még van ebben az előadásban egy pár ilyen szervezet, akár a Schönstadt családmozgalom, akik megfordultak nálunk. Tehát ezt csak azért mondom nektek, mert tudom, hogy mennyit küszködtem azzal, hogy látjuk a jelenséget, szeretnénk rá reagálni, de kihez forduljunk. És akkor ezzel kapcsolatban merült fel az ötlet, hogy akkor legyen már elő egy gyűjtemény, amely elérhetőséggel, mindennel együtt biztosítja főleg a katolikus intézményben lévőket, és főleg a vezetőket, hogy őket nyugodtan meghívhatják, mert ők ilyen szempontból biztos, hogy azt fogják mondani és tanítani, amit az egyházunk tanít erről. Ez így direktbe inkább a szexuális nevelés, meg a nemi szerepekre való felkészülés, de természetesen nálunk is, mint ahogy mindenhol szerintem az égvilágon voltak, vannak családi napok. Minden iskola csinál ilyet egyébként. A családi napokban az a szuper jó, hogy amellett, hogy belelátnak a szülők, családtagok az iskola életébe, és így sokkal jobban fogják érteni az ott végbe menő folyamatokat, meg támogatni, ők megértik, hogy az iskola mit szeretne, az iskola megérti, hogy a szülő mit szeretne. Nagyon sok olyan dolog tud születni, hogy valaki be tud segíteni egy-egy program megvalósításában, vagy olyan kapcsolata van, hogy könnyebben elintézik ezt a dolgot a jövőben. Tehát ez egy nagyon jó együttműködés, meg szövetség minden tekintetben. De például is előfordult, hogy egyszerre hívtunk meg egy osztályhoz, egy szerzetest és egy nagy családost. És egy nagyon izgalmas beszélgetés sikeredett, mert ők együtt voltak jelen a gyerekek előtt, és az volt az érdekes, hogy anélkül, hogy ők korábban találkoztak volna egymással, nekik sem volt idejük kidolgozni az előadást, mert egyszerűen rohanásból érkeztek meg, és rohantak vissza a teendőikhez, de azt vettük észre, hogy előbb-utóbb olyan nagyon összecsengő dolgokat mondtak. Nagyon egymással párzamos dolgokat, és szerintem ez nagyon jó volt a diákok előtt hallani, hogy nem egymással szembeállítva találkoztak például a papi szerzetesi és a családi hivatással, mert valahogy hajlamosak ezt a fiatalok szembeállítani egymással. Meg még talán mi is hajlamosak vagyunk szembeállítani egymással. Ha tudok nektek ilyen ötletet adni, akkor például ez így bejön szerintem, hogy így felváltva ugyanarra a kérdésre válaszoljon egy szerzetes, mondjuk azzal, hogy telik a reggele, napi rendje, vagy mikkel küszködik, mi okoz kihívást az életébe. És persze, hogy a tárgyak szintjén különbözőségeket fogunk hallani, de a belső hozzáállás szempontjából meg ugyanazok a dolgok rajzolódnak ki, és ugyanazok a dolgok csapódnak le szépen tisztán, és ez valahol ez is olyan nagyon megerősítő volt. Meg a pure fashion is volt, ez a lányoknak ez a tiszta divat, vagy nem tudom, minek lehetne fordítani, ami a nőiességükre való rávezetés volt. Ennek is nagyon sok pozitív tapasztalatát hallottam, ezt már nem Miskolcon, ezt utána, hogy mennyit adott nekik annak idén ez a pure fashion. Megmondom, ezek a kis videók, ezek nagyon értékesek az interneten, amelyek bejátszhatók például hittanórán. Tehát most bocs, én tudom már életkornál fogva, meg a helyzetemnél fogva, hogy nem én leszek, aki a legjobban elmondom ezen a területen a tutit. Még ha ugyanazt is mondanám szó szerint, nem adna annyit, mintha bejátszom a, nem akarok egy embert kiemelni, de mondjuk a Rizs Domonkos atyát, aki egy 25 éves fiatalember, ott van közel azokhoz a középiskolásokhoz, akiket én ismerek, ráadásul ezt a mai vagány, kicsit laza, de ugyanakkor nagyon tiszta nyelvezetével el tudja mondani, és sokkal, sokkal jobban átmegy az üzenet, úgy érzem a fiatalok számára. Aztán ezek az ötletekhez kapcsolódnak azok, amikor még szerzetesi napot rendeztünk, hogy az is így egyszer így jött a fejembe, hogy Miskolcon viszonylag több szerzetes rend is van, de nem találkoznak velük a gyerekek, a diákok, és hogy milyen jó lenne egy ilyen összszerzetesi napot. Ugye ez egyébként nehézségekbe ütközik, ha ilyet szerveztek, mert vannak olyan rendek, akiknek a karizmája alapján nem jönnek ki hozzátok, ilyen volt a Teréza nővérei. Megmondták nekem, hiába vannak ott Miskolcon, de azt mondták, amíg ők az alatt az idő alatt tudnak segíteni egy szegénynek, addig ők nem beszélni fognak arról, hogy mit csinálnak, hanem segítenek. És ezt meg kellett hajolnom, mert ez teljes egészében igazuk van. Hiába mondtam, hogy még akár hivatás is ébresztene az irányotokba, ők ezt rábízzák a Jóistenre, nem a marketingre, és ilyen értelemben nem jönnek, mint hogy nem fog kijönni hozzátok egy kármelita nővér sem, vagy stb. Ezeket meglátogatni lehet egyébként, mert arra azért nyitottak, még például a kármeliták is magyar széken, akik fantasztikus, amit tesznek. Tehát annyira jelen van az Isten. Az összes kiadványukat nagyon tudom ajánlani számotokra, a Kármel Látóhatára néven futott régen. Vagy ami nekünk nyári gyakorlatként volt kispapként a Terézia nővérénél, életre szóló tapasztalatokat kaptam. Soha olyan szürreális szituációkba nem fogok szerintem az életem folyamán se belekerülni, mint akkor ott. Koldulni kellett egy piacon. Vagy gyereket váró cigány prostituáltnak kellett albérletet szereznem. Ez olyan, hogy megérkeztem, és egy óra múlva kaptam ezt a feladatot. És megmondom őszintén, hogy nálam hamarabb elszakadt a cérna, és aztán meg kellett tanulni a nővérektől, hogy nem ezen a síkon gondolkodnak. És föltettem a világtörténelem legbugyutább kérdését a 10 nap gyakorlat után a főnöknőnek, hogy mondja már meg nővér, hogy mi a siker aránya. Hány embert sikerül visszavezetni a civil életbe, akinek foglalkozása van, családja van, lakhatása van. És így rám néz, hogy mi még ezen sosem gondolkodtunk. Egy 10 év alatt 2 ilyet tud. Úgyhogy melyik céget tartanának fel ilyen hatékonysággal? De mondta, hogy de nem ezért csináljuk. És én akkor szigyeltem el magam, hogy nem egy síkon vagyunk. Én kérdezem őt egy világi hatékonyságmérő, mit tudom én, milyen revizor oldaláról, aki monitorozza ezt a céget, hogy fenntartsák-e vagy sem, ő meg válaszol az Isten világából, hogy mire indítja őt a Jóisten. És akkor nekem ez nagyon megalázó, jó értelemben volt megalázó, mert szükségem volt arra, hogy észhez térítsen, hogy mondjuk az Isten szava fontosabb, mint a világi hatékonyság. Szóval, hogy ezeknek nyilván korlátozottabbak a lehetőségei, de ha van ilyen lehetőségetek, akkor vigyetek oda diákokat, nyilván bizonyos életkor fölött, mert ezek a legütősebbek ugye ott a terepen, a helyszínen. De azért eljött néhány rend, és azokkal sikerült ilyen kerekasztalszerű beszélgetést csinálni. Például nagyon érdekes volt, hogy elmondta mindegyik rendnek a képviselője, a rendalapítót, a karizmát, az öltözetet, a napi rendet. Tehát így a legfontosabb ismérveket elmondták, és a gyerekek így tudtak, egy kicsit így bővült a tárház abba, hogy például milyen gazdag ez a katolikus egyház, hogy az elköteleződésnek mennyi formáját fölkínálja. Mert azért valljuk őszintén, a gyerekek többsége néha ilyen zárt, meg unalmas, meg olyan egysíkúnak képzeli a katolikus egyházat. De csak azért, mert még az életében nem találkozott azzal, hogy a világgal kapcsolatban nem lépő, szemlélődő, engesztelő nővértől kezdve a vécét kipucoló Teréző nővéréig bármiből választhat. Ezt nem tudják a többség, és hiába van ott a tanmenetben, tankönyvben valahogy szerzetesség, megtanítjuk, de nem érzik át ennek ezt a palettát, hogy mennyi mindenből lehet választani, és hogy mennyire nem unalmas ez az egyház. Emiatt sem. Hogy ettől is nagyon gazdag, meg nagyon szép. Aztán ez már lehet, hogy így nem direkt be a papi szerzetesi családi hivatások ébresztése volt, inkább a plébániaival való kapcsolattartást próbálta erősíteni, hogy minden évben 3, aztán 2 alkalommal reggelente a gyerekeket kiküldtük plébániai misére. Úgy kezdték a napot. Mert ugye állandó kritika, hogy nem járnak a templomba, meg hogy a katolikus iskola elveszi őket a plébániától, amit persze senki nem akar, de mégis mindenki emlegeti. És akkor ennek ellensúlyozására voltak ezek a plébáni napok, amikor ugye most már a krétába simán lehet ilyet nyitni, hogy beírjuk a felekezeti hovatartozást, beírjuk a egyházközségének a nevét, és én egy gomnyomásra ki tudtam printelni azt, hogy ki tartozik a diósgyőri plébániához Miskolcon, ki a minoritákhoz. És megvoltak ezek a listák, ezeket én elküldtem a plébánosoknak, hogy ez a 26 gyerek a hatodikos gimiből a te területedről van most, egyébként ezt elküldtük egy idő után a felvételi után is, hogy tisztában legyen vele, hogy jogviszonyt létesítette egy katolikus intézményben egy olyan gyerek, aki az ő területén van. Ez egy feldobott labda volt a plébánosnak, hogy akkor megszólítsa, és ugyanúgy megnyeri az egyházközségnek is. Meg nem mondja azt nekem utána, x év után, nem is tudott róla, hogy ez a gyerek egyházi suliba járt. És akkor el kellett menni ezen a plébániai misenapon oda, de a tantestület is be volt osztva. A tantestület is lakóhely szerint el volt osztva, mindegyik plébániára jutott 2-3 tanár. És nem a papnak kellett ellenőrizni a létszámot, hanem a tanára szépen a templom végéből végig pipi-pipa, mert ugye ezt mi beírtuk rendesen hiányzásnak, hogyha a gyerek nem volt ott, tehát olyan súlyt adtunk, vagy még nagyobb súlyt, mint egy tanórai hiányzás. És akkor így a atyákról levettem azt a súlyt, hogy neki kelljen, mit tudom én, ismerni mindenkit, meg számon tartani. Ő tudta csak a misét adni nekik, viszont a tanár meg ellenőrizte, ami a adminisztratív oldal, és amit mindig mondtam az atyáknak, hogy a jó ég áldjon meg benneteket, hadd kérjem tőletek, hogy ne csak egy misével intézzétek már ezt a napot, hívjátok be utána reggelizni ezeket a diákokat, hadd járják be a plébániát, hadd nézzék meg, hogy hova nem járnak, hova járhatnának, és te meg ne engedd el őket úgy, mit tudom én, 9 órakor a második órára, amit előírtunk, hogy nem mondanád el nekik, hogy mikor van az ifi hittam, ha van, melyik programra várad őket szeretettel, mi az a következő, amit ti kínáltok, mint plébánia, ennek a korosztálynak. És aztán nem tudom, hogy ki mennyire csinálta ezt meg, vagy nem csinálta meg, mert ugye én egyen tudtam jelen lenni értelmszerűen, ugye a Szent Annán, ahol laktam, illetve még azon sem, mert ugye közben én miséztem azoknak, akik a nem katolikus voltak, igen, a gimnázium aulájába, de hogy ez egy olyan segítségnyújtás, vagy együttműködési lehetőség volt a plébán irányába, amit talán ti is ennél sokkal jobbat is ki tudtok találni, meg kidolgoztok. Még egy olyat is akartam, de az nem jött össze, hogy plébánia egy nap az iskolában, pedig már ki volt találva, hogy kapnak a gyerekek a bejáratnál egy ilyen névjegykártyát, de azzal a színnel, amelyik plébániához tartoznak. Mindig plébánia más szín. És akkor azt gondoltam ki, hogy a 5. óra végére, dél körülre legalább 10 embert kell találni, aki veled azonos plébániáról ugyanebben az iskolában tanul. És mit tudom, aláíratni bele a papírt, hogy te őt begyűjtötted, hogy hozzájuk tartozol, tehát egy kapcsolatfelvételi, egy olyan szitu, amiben kénytelen kapcsolatfelvét, és remélek, hogy nem csak a nevét kérdezi meg, hanem esetleg el is beszélget vele, hogy egyébként hol laksz? Ja, 2 utcával odébb, mint én. De érdekes, nem is tudtunk egymásról, hogy ugyanabban a lakótelepben. Ugye ez Miskolcon azért előfordult sokszor, hogy egész közeliek se ismerték egymást. És akkor az lett volna a napnak a vége, hogy szerettem volna, ha eljönnek a plébánosok, vagy legalábbis a plébániának egy képviselője, és ott egy ilyen kis standnál összegyülekeznek az összes olyan gyerek, aki ahhoz tartozott, és a napközben megtalálta egymást, és akkor ott akár egy ilyen programajánló, vagy egy ilyen bármi elérhetőségek átadása megtörténik. Aztán ebben nem volt nekem úgy a minden plébánia partner, és ez nem tudott megvalósulni, ez a program az iskola kereteiben. De hogy gondolkodhattok, és gondolkodjatok ilyenekben, mert nem csak az élét veszitek el annak, amit néhány plébános mond, hanem tényleg valóban segítitek is az ügyet. Ebben a tekintetben. Mindig nagyon népszerű volt az, hogyha bejött egy-egy szerzetes, akár egy-egy órára, nekem egy barátom többször is bejött, és beöltöztettünk egy gyereket a csuhába. Hát az mindig nagyon vicces volt nekik, amikor úgy egy ferences csuha, mondjuk egy 15 éves fiúra rákerül, és olyan érdekes, ne tudjátok meg, az az átalakulás. Aki kapja ezt a megtiszteltetést, mert ugye csak egy ember öltözhet be, és akármennyire is vagány, meg dumálós, meg rögös, ott valahogy, mikor már rákerül minden összetevő, hatással van rá. Nem tud kikerülni az alól, hogy ő most, még ha csak játékból is, de szerzetes lett egy pár percre. És persze csinál egy-két fotót magáról, meg nyilván van benne egy kis illegetés, de van benne szerintem egy olyan, amit hazavíve azt mondja, hogy reálisan elgondolkodik azon, hogy ez lehetne akár mindig is az enyém, ha erre hív az Isten, és megtapasztalhatja azt, hogy csak egy ilyen külsőség, mint egy ruha, ami megkülönböztető jel, és amiről az Isten jut eszébe még azért ma is a világnak, hogy ez mekkora hatással van egy személyre. És az osztályra is nagy hatással volt, az illetőt ugye utána még atyázgatták egy pár hétig, ha már másé nem csak azért, hogy kicsit kiszúrjanak vele. Úgyhogy ez is ilyen program volt, ami beugrott nekem, hogy ide fölírjam.
Luci Tamás atyát, az Egyházmegyei Katolikus Iskolai Főhatóság elnökét hallották.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este hallgassátok meg Kormos István Vackor című mesének 6. és 7. részét, melyet Márton Miranda olvas fel nektek.
Vackor elalszik. Ebéd után, brumma, brumma, feszült ám azon az apró, lompos, loncsos és loboncos és bozontos kölyök mackó hasán az a barna bunda. Hajaj, igen jól lakott. Piros nyelvét kiöltötte, szája szélét megtörölte, s pisze orrát égbe tartva, teli hassal felsóhajtva, három hosszút brummogott. Brumma, 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 hó, fára mászni volna jó. Szól az óvó néni akkor. Hallod-e, te pisze vackor? Mászol ám, de nem a fára. Megmondjam, hogy hová mászol? Aludni a puha ágyba. Ebéd után nincsen játszás, főként pedig fára mászás. Most a függönyt lebocsátom, aztán ide gyere, álom. Csíja, csíja, csicsíja, búja, búja, bubúja. A sok gyerek már aludna, ha nem látom, csöbb barátom, hogy te rajtad igen viszket, az a boglyos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Nem viszket az, brumma, brumma, álmagosba vackor orra. De ha jól lakik az ember, tel is tele álma gyomra. Akkor pedig, ha lefekszik, az ágy akármilyen puha, nyomja, nyomja. Amíg vackor brummogott, engedetlen dunnyogott, behoztak sok kicsi ágyat, érzett is mindjárt az apró, engedetlen kölyök mackó olyan vágyat, hogy az ágyba lefeküdjön, s mély álomba elmerüljön. S íme végül nagy sokára minden gyerek szépen sorra belé feküdt egy-egy ágyba. Katona Anna 1, Varga Bence 2, Porjutka 3, Fazekas Marci 4, Fazekas Eszter 5, Domokos Matyi 6, Vas Pista 7, Pengő Gyöngyi 8, Fodor Dávid 9, Kovács Vicu 10, 10-10 tiszta víz, s 11. az apró, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Hát a terem elsötétül, mint a világ éjszaka. Elalusznak a gyerekek. S nem hallatszik a sötétben, csak a pisze kölyök mackó pinceleg mélyéről hangzó brumma, brumma mély szava. Hóha, 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 hó. Fára mászni volna jó. Kérlelték őt 66-szor. Aludjál már, kicsi vackor. S felelt vackor. Én már alszok. Alszok az ágyamban végre. Csak mielőtt álmodnék is, erre a sötét-sötétre hadd haragszok. És csak ugyanakkor el is aludt vackor. Betörik vackor orra. Ajjaj! Brumma, brumma, szállj le, dunna! Szállj le rólam, mert ledoblak, két lábammal megtaposlak, úgyis elég meleg rajtam ez a boglyos, lompos, loncsos és loboncos és bozontos barna bunda. Ajjaj, brumma, brumma, miért is tartlak szemem, hunyva, mikor nem is vagyok álmos? Minek hát a puha vánkos? Szállj le, bánkos, az rakjon a feje alá, aki álmos. Én már álmos nem vagyok, csak az ágyon forgolódok, dunnyogok és brummogok. Forgolódva, morgolódva, így kelt vackor mély álmából, és a dunnát rugdolódva már is lépett le az ágyról, de nem látott a sötétben. S tapogatva, lapogatva, kotorászva, botorászva, egyszer csak zsupsz, megbotlott egy árva székben. Ha megbotlott, elesett, orra vére elerett, pisze orrát beütötte, el is erett el a könnye. s az a boglyos, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, piszén-pisze kölyök mackó nekiállt, hogy nagy fájdalmát a világnak kikürtölje, kibömbölje. Bömbölt is egy akkorát, de még milyen mekkorát, hogy ama nagy bömböléssel majdnem kettérepesztette szegény óvoda falát. Fölébredtek a gyerekek, hopsza sorra. Szalad ím katona Anna, futvackorhoz Varga Bence, siet álmosan Pórjutka, botorkál Fazekas Marci, s testvére Fazekas Eszter, megy a jó domokos Matyi, vágtat Vaspista utána, rohan Pengő Gyöngyi gyorsan, repül velük Fodor Dávid, Kovács Vicuval nyomában, hogy megnézzék, mitől véres a csöpkölyök mackó orra. Az csak ül a padlón sírva, és az orrát, azt a piszét két csöp mancsába szorítja. Van is erre hajahaj, de még micsoda zsivaj! Szegény vackort körbeállják, hárman négy felé cibálják, és a vérző pisze orrát valahányan megcsodálják. Szerencsére éppen akkor kopog az ajtón a doktor. Akár egy igazi mackó, de nem apró. Belép doktor Schindler Frigyes, nagy táskával, szemüvegben, nagy, fehér orvosköpenyben. Vackor ül tovább a földön, sírtogál keservesen, s kezét buksiára téve, a csöpp piszén-piszét nézve, így szól doktor Schindler Frigyes, vackorunkhoz kereken. Hé, hey, te vackor! Látom, nem érkeztem rosszkor. Néz rá vackor könnyein át, s azt hiszi, egy nagy mackót lát. Pedig az csak Schindler Frigyes. S még jobban bömböl a híres. Kérdi doktor Schindler Frigyes, hát ez, vackor, hogy esett? Azt feleli az a boglyos, síró, rívó, csöpp bozontos. Ajjaj, ajjaj, doktor bácsi, ez bizony rosszul esett. Betört az orrom, az apró. Miért is nem született vasbó? Jaj, de sajog, az a buta. Pedig nem figyelek oda. Ne félj semmit, mondja akkor vackornak a derék doktor. Majd én mindjárt kikúrállak. Kölykem, majd én rendbe rázlak. És csak ugyan munkához lát. Megvizsgálja vackor orrát. Nem sokár sürög sereg, tapsol hármat, s így kiált fel. Gyorsan vizet, gyerekek! Mosdótálat hozzatok, törőközőt adjatok, hogy hát meggyógyítsam vackor orrát, mert a pisze piszén-pisze orra miatt kesereg. Törőközőért Pórjutka, vízért szalad Pengő Gyöngyi, rohan a vizes lavorral, hogy majd a padlóra dönti. Azzal doktor Schindler Frigyes már a kezét szappanozza. Leöblíti, megtörüli. Aztán vackorunk orráról a piros lóvért lemossa. Spisze orrát megtöröli, fehér kendővel átköti, egy kicsit bebagyulálja, s azt mondja, kész, és utána egy doktori barackot nyom a csöpp, pisze, piszén-pisze, lompos, loncsos és bozontos, híres, neves, nevezetes, betört orrú kölyök mackó loboncos nagy kobakjára. És meggyógyult akkor egy-kettőre vackor.
Ma este Kormos István Vackor című mesének 6. és 7. részét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, a Szent Áldozásról. Érdekes, jegyzem meg, hogy Dokszai tanár úr kis füzetében, a Szent Mise magyarázatában az áldoztatás szertartásáról nagyon röviden ír. Tulajdonképpen csak azt hangsúlyozza, hogy a korai kereszténység idejének a kis közösségeiben minden nehézség nélkül ki tudták szolgáltatni két szín alatt a szentséget. Később azonban az egyház növekedése idején ez egyre nehezebb lett volna, ezért áttértek az egy szín alatt való áldoztatásra. Megjegyzi, hogy mivel mind a két szín alatt jelen van a teljes Krisztus, s a kettő együtt nem több, mint bármelyik külön-külön, ezért semmiféle veszteséget nem jelent a híveknek. Természetesen a Szent Mise érvényességéhez hozzátartozik, szükséges mind a két szín, annak elfogyasztása legalább a pap, esetleg az oltárszolgák részéről. Kivételes alkalmakkor a híveknek is módjuk van két szín alatt áldozni. A keleti egyház a Szent Misében kovászos kenyeret használ, s azt a kehelybe helyezve fölszív annyi szent vért, hogy a kenyeret magához véve a hívő valójában két szín alatt áldozik. Ennyi, amit a szent áldozásról a tanár úr mond, a többi az énekekről szól, ami kísérik az áldozást, tulajdonképpen érthető, hiszen ő zenész. Sokkal hosszabban beszél, és többféle módon Tarjányi Zoltán professzor úr a Mise Kalausz című könyvében a szent áldozásról. Már előre is megemlítem, hogy beszél a szent áldozás lelkületéről, a szent áldozás történetéről, és beszél az áldozásról és a bőtről is. Ugyanazokat a dolgokat, amelyeket a tanár úr talán röviden fejtett ki, így sokkal hosszabban lehet átgondolni, átelmélkedni. És akkor nézzük Tarjányi professzor úr szerint a szent áldozást, a szent áldozás lelkülete. Az elején megjegyzi, hogy a földi életben a szent áldozás által lehet kialakítani a legtökéletesebb egységet Krisztussal. Az áldozás latin neve communio, ami egységet, egyesülést jelent. Ketten egyé lesznek. Krisztus föláldozott Isten emberségévé tette a kenyeret és a bort. E színek alatt valóságosan jelen van. Önmaga teljességét adja nekünk az Eukarisztiában. Mi pedig teljes valunkat, szeretetünket, reményünket, ragaszkodásunkat, belé kapaszkodó hitünket adjuk át neki, amikor magunkhoz vesszük őt a Szentostjában. Vagyis a szent áldozás egyesít minket Krisztussal, s minthogy ő nem választható el istenségétől, következésképpen ez az aktus történelmi vándorlásunk során vallásos életünk tetőfoka. Nem lehetünk annál közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk, hangsúlyozza a professzor úr. Megjegyzem, a szent áldozásnak ez az igazi lelkülete. Nem lehetünk közelebb Istenhez, mint amikor tiszta szívvel megáldozunk. A kenyér fölmutatáskor kihirdetett Krisztus teste és a ráfelelt amen olyan régi szokás, hangsúlyozza a professzor úr, hogy 220 körül már Hippolitus is így írta le a keresztények áldozását. Az első századoktól az is szokás volt, hogy amikor a hívek kézbe kapták az eukarisztikus táplálékot, az amen, úgy van, hiszem, elfogadom, kinyilvánítása után, érdekes szokást említ meg a professzor úr, a hívek a szemükhöz érintették a szentostját, és utána vették magukhoz. Miért? Mit jelentett ez a gesztus? Azt jelentette ez a gesztus, hogy földi szememmel kenyérnek látom, de lelki szememmel a hitben, ebben a táplálékban felismerem Krisztust, Isten megtestesült ember szeretetét, aki által a Szent Háromságos Istennel, a hívő közösséggel való egyéválásomat tudom megélni. 386-ban halt meg jeruzsálemi Ciril, ő pedig így beszél a katekézisekben, amikor már nem a beavató szentségekre, hanem a szentségekben való misztériumban való elmélyülésre készíti fel az embereket. Tehát ezt írja az ötödik ilyen katekézisben. Amikor hát odalépsz, alakítsd bal kezedet, mint egy trónussá a jobb kéz számára, mint olyannak, aki a királyt fogadja. Tenyeredet tartsd öblössé, úgy fogadd Krisztust, Krisztus testét, miközben amment mondasz. Miután vigyázattal megszentelted a szentest érintésével szemeidet, megjegyzem, tehát ő is említi azt a szokást, amit Hippolitus mondott, így folytatja, vedd magadhoz Krisztus testét, majd pedig Krisztus testének vétele után járulj a kehelyhez, hajolj meg mélyen, amment mondva, szenteld meg magadat, miközben Krisztus véréből veszel magadhoz. És egy újabb szokás, amikor még nedves az ajkad, érintsd meg a kezeddel, és szenteld meg szemeidet, homlokodat, és minden érzékedet. Ezután vágd meg az imádságot, adj hálát Istennek, aki ilyen nagy misztériumban részesített. Egy másik helyen, hangsúlyozza a professzor úr, Ciril, azt is mondja, hogy mivel még kovászos kenyérrel miséztek, vigyáznunk illik a morzsákra is. Ha aranydarabokat osztogatnának, milyen éberek lennénk, nehogy egy kis darabkát is elveszítsünk. Itt pedig, hangsúlyozza Szent Ciril, az aranynál is ezerszer értékesebbet, magát, Krisztust adják át nekünk. Azt hiszem, kevésszer szoktunk ilyen mélyen a szent áldozásra gondolni, pedig milyen igaza van Szent Cirilnek. Az áldozás történetében majd később fogunk elmélyülni, de érdemes egy kicsit arról mi gondolkodni, hangsúlyozza a professzor úr, hogy a szent áldozásban egyesülés, találkozás, azaz a személyek kommunikációja valósul meg. Ez egyszer-egyszer érzelmeket is átható, hatalmas élményt jelenthet. A professzor úr fölidézi Dienes Valériának a szentáldozással kapcsolatos élményét, ezt hagyd ne idézzem most ezen az alkalommal, megjegyezve azt, hogy ő a kvázi hitetlenségtől tért vissza a gyermekkora hitéhez, és a szentáldozásban így éli át a Jézussal való találkozás nagyszerűségét. Azt mondja, hogy még este is, amikor a lámpát eloltotta, azt érezte, hogy a szoba tele van. Valaki ott van. Ő ott van vele. A professzor úr így folytatja. Igen, a szentáldozásban Jézus kivételes kegyelemként megtapasztalhatjuk valamilyen nagyszabású és letaglózó erejű élményt. Ha ilyen tapasztalat megadatik nekünk, legyünk érte hálásak, melengessük a szívünkön, nehogy elkopjon, nehogy elfeledkezzünk róla, de hangsúlyozza a professzor úr, ne várjunk minden áron élményt minden egyes szentáldozástól. A szentáldozásnak a lényege a kommunió. Krisztus szeretetből áldozattá tette magát, értem, s most áldozati táplálékként erősíteni akar engem. Azt akarja az egyéválás által kialakítani bennem, hogy én is az ő lelkületével éljem az életemet, és én magam is másokért merjek szeretetből önfeláldozó áldozat lenni. Ha fölkészültünk a szentáldozásra testileg, az egyórás szentségi bőjt, és lelkileg, Szent Jónással, illetve a Szentmisén való aktív részvétellel, az imádságokba, énekekbe, mozdulatokba való tevékeny bekapcsolódással, akkor akár van különleges áhítat élményünk, akár nincs, legyünk tudatában, hogy földi életünk csúcsára érkeztünk el, mert szentségileg a megvalósító jelek realitásának a szintjén Jézussal egyé válhatunk. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal a szentáldozás történetével. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Térképen mit mutat, mindegy a GPS mit beszél, aki nem téved, az nem remél,
az nem remél.
Az útcéli táblák csak jelzések, mi szélom nincs honnan elkések. Leülök órákra, percekre, rászoktam megint a versekre.
Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Elkévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar. Eltévedtem, de nem bánom, így fedezem fel a világon. Kívül belül zűrzavar, nem jutunk haza egy hamar.
útközben, hogy mennyit ér. A rám bízott titkokat elhagyom, sírok is néha, de nem nagyon, de nem nagyon, de nem nagyon leszek okosabb semmivel. Úgy érzem mégis, hogy menni kell. Félek, hogy egyszer majd megállok, félek, hogy egyszer majd kiszállok. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol. Szívem szeszélyes útra visz, egy nap itt, másnap máshol, hol mosolygós, hol komisz, vagy egyenes, vagy fordul bárhol.
Elvévettem, de nem bánom, így fedezem fel a világom. Kívül belül szűrzavar, nem jutok haza, hőt hamar. Elvévettem, de nem bánom, így fedezem fel a világom. Kívül belül szűrzavar, nem jutok haza.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.